Újabb segítséget kapnak az állatvédők az örökbeadáshoz. Ez lehet, hogy sokakat meglep, sokan gratuláltak hozzá. Miért volt erre az egészre szükség? Egyáltalán volt ilyen szerződés előtte, és ha volt is, az jó volt, vagy nem volt jó. Szóval miért tartotta ezt az Állatorvostudományi Egyetem fontosnak, hogy létrejöjjön egy ilyen szerződés?
Igen, ez egy nagyon-nagyon jó és aktuális kérdés, hiszen nagyon sokan értetlenül álltak el ez az egész előtt, hogy ez most miért fontos, meg ez most mennyibe viszi elő az állatvédelemnek a területét, meg egyébként is, hát ez csak egy darab papír. Ha van kedvem, aláírom, ha nincs kedvem, nem írom alá. Tehát ugye itt egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy természetesen eddig is volt örökbefogadási szerződés, adásvételi szerződés, ugye a kutya új tulajdonoshoz kerülése kapcsán is, viszont nagyon sok probléma volt ezekkel. Egyrészt, mert adott esetben mondjuk olyan kérések vagy követelések voltak az új tulajdonos felé, amik abszolút irreálisak és betarthatatlanok, és nem is indokoltak. És a másik oldalról is, a örökbe fogadó részéről is voltak esetleg olyan elvárások, amire azt mondta, hogy már pedig neki nem mondja meg senki, hogy mit fog csinálni, ő vásárolta egy állatot, és innentől kezdve az övé, majd ő eldönti, hogy hogy tartja. Na most ugye egy nagyon fontos, hogy jól lehet, az állat az egy tulajdonjog tárgya, de mégiscsak egy élő, érezni, szenvedni képes élőlény, amelyre ráadásul külön jogszabályok is vonatkoznak. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy írásban is rögzítve legyenek azok a feltételek mindkét oldalról, ami az állattartáshoz kapcsolódik. Na most ennek kapcsán jött az ötlet, hogy csináljunk egy olyan örökbeadási vagy adásvételi mintaszerződést, és itt kiemelném, hogy ez nem csak a kutyákra vonatkozik, hanem ez minden állat vonatkozásában is használható, ami mind állategészségügyi oldalról megfelelően körbejárt, jogi oldalról megfelelően körbejárt, és hát természetesen GDPR szempontjából is megfelelő. Tehát így született egy olyan örökbeadási vagy örökbefogadási szerződés, amely mindkét fél, tehát a eladó vagy örökbeadó, illetve a vásárló vagy az örökbefogadó szempontjából is vállalható. És még egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nagyon sokan nem tudják, de legyünk vele tisztában, hogy egy állat tulajdonjogát az csak egy ilyen örökbeadási vagy adásvételi szerződés bizonyítja. Tehát a közhiedelemmel ellentétben a mikrochiphez rendelt adatok azok nem. Természetesen egy ügy vagy egy bírósági eljárás során a chiphez rendelt adatok azok bizonyító erejűek lehetnek, de minden kétséget bizonyítóan az adásvételi szerződés vagy az örökbefogadási szerződés az, ami a tulajdonjogot bizonyítja. Tehát vegyünk egy nagyon egyszerű példát, valaki mondjuk elveszti a kutyáját, és valaki megtalálja, aki tartja egy ideig, és utána előbb-utóbb elmegy az állatorvoshoz vele, és ott az állatorvosnál pedig átiratja a saját nevére a kutyát. És x idő múlva kiderül, hogy ez a kutya, ez nála van, és az eredeti tulajdonosa kéri, követeli vissza. Akkor, ha van egy ilyen adásvételi vagy örökbefogadási szerződése, ezzel ő egyértelműen tudja bizonyítani, hogy már pedig az a kutya az övé, még akkor is, hogyha közben az adatbázisba az új megtaláló nevére került az állat. Természetesen abban most nem menjünk bele, hogy ilyenkor, ha visszakerül a kutya, akkor természetesen, amit az új megtaláló ráköltött, ez visszakövetelhető, illetve akitől elszökött a kutya, vagy elveszett a kutya, neki is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megpróbálja ezt megtalálni, de ezek ugye ebből a szempontból részletkérdések, de tekintettel arra, hogy a szolgáltató állatorvos, aki ezeket az adatokat felviszi a chiphez, a chip mellé, ugye csak a szolgáltató állatorvos viheti föl, ő nem egy hatósági személy, tehát őt nem kötelezi semmi arra, hogy megbizonyosodjon azoknak az adatoknak a valódiságáról, amit ő bevisz a PetVet data rendszerbe, tehát ő neki bemutatnak egy bármilyen igazolványt, vagy akár bemondják az adatokat, akkor ő felviheti ezeket az adatokat, mert nincs lehetősége és jogköre se arra, hogy ugye ezekről az adatokról ő megbizonyosodjon.
Tehát ha jól értelmezem, és a csipet emelném ki, a csip azért nagyon fontos, hogy egy kutya azonosítható legyen, hogy ez kihez tartozik.
Igen.
És magyarán, hogyha valaki talál egy kutyát, és ugye csip van benne, és elviszi, akkor így könnyebben az eredeti gazdára lelhet a kutya. Tehát meg lehet találni, ha az, aki találta, meg akarja találni az eredeti gazdát.
Igen, pontosan. Na most itt ugye gondoljunk olyanra is, hogyha mondjuk ellopnak egy kutyát, és valamilyen úton, módon átkerül másnak a nevére az adatbázisban ez a kutya, akkor például bizonyító erejű lehet az eredeti adásvételi szerződés, főleg, hogyha akitől ellopták a kutyát, ezt a bejelentést meg is teszi. Tehát igazából a mikrochipnek a fő funkciója az, hogy az állat beazonosítható legyen, hogy lássuk, hogy ez az állat benne van a rendszerben. Illetve ugye a tulajdonos kötelessége, a tartója kötelessége, hogyha megváltoznak az adatok benne, mert például elköltözök, akkor 8 napon belül bemenjek egy állatorvoshoz, és ezeket az adatokat frissítsem, vagy a telefonszámomat. Tehát ez arra szolgál, hogyha megtalálja valaki a kutyát, és jó hiszeműen szeretné visszajuttatni a gazdájához, akkor ez egy kiváló lehetőség arra. Tehát nagyon-nagyon sok pozitívumja van ennek a mikrochipnek, de hát sajnos vannak olyan esetek, ahogy említettem, például kutyák lopása, ami esetben egyértelmű, hogy az adásvételi szerződés, vagy az örökbefogadási szerződés, ami bizonyító erejű. És még egy nagyon fontos dolog itt ugye a adásvételi vagy örökbefogadási szerződés kapcsán, hogy ugye hol van ennek, hol lehet ennek jelentősége, mondok példákat. És ugye itt most nem csak kutyákról beszélünk, hanem tegyük föl, hogy valaki vásárol egy olyan állatot, aminek a tartása valamilyen engedélyekhez kötött. Mert például mondjuk egy természetvédelmi oltalom alatt, egy CITES-es, CITES-es állatról van szó, amihez igazolás, dokumentum kell, hogy ő ezt az állatot tarthatja, mert nem szabadról fogta be, hanem vásárolta egy bejegyzett tenyészetből. Na most, ha az adásvételi szerződésbe, ebbe a mintaszerződésbe, ugye benne van az, hogy az eladó az összes olyan iratot, dokumentumot átadja a vevőnek, vagy az új tulajdonosnak, ami az állattartáshoz szükséges, illetve felvilágosította az új tulajdonost arról, hogy állattartásához milyen engedélyek, vagy milyen végzettségek kellenek. És így adott esetben, hogyha ezt nem tartja be az új tulajdonos, akkor nem hivatkozhat arra, hogy neki fogalma se volt arról, hogy ennek az állatnak a tartásához valamilyen feltételek kellenek, valamilyen feltételekhez kötött, hiszen le van írva abba a szerződésbe, amit ő aláírt. Tehát nem foghatja rá az eladóra, hogy nem tájékoztatta erről, és ugye így az eladó is védve van. Vagy mondok egy másik esetet, mondjuk egy olyan állatról van szó, ami valamilyen speciális ellátást igényel, akár lehet valamilyen egészségügyi problémája, ami miatt élete végéig valamilyen gyógyszert kell szednie, vagy valamilyen speciális tápot kell ednie. Ha ezt is beleírják a szerződésbe, ez egyrészt védi az eladót, hogy később ne lehessen azt mondani, hogy hát beteg állatot adott el, és hogy ilyen sokba kerül a tartása, és hogy ezt ő így nem akarja vállalni, és erről nem volt szó, hiszen le van írva konkrétan, hogy mi az, amit az állat tartásával együtt vállalnia kell az új tulajdonosnak, tehát nem reklamálhat az eladó felé, hogy hát erről nem volt szó, hogy az állatnak ilyen drága gyógyszereket kell szednie. De a másik oldalról is védve van a történet, mert hogyha viszont ezt nem tartja be a vásárló, vagy az új tulajdonos, és emiatt az állat megbetegszik, ne adj Isten, elpusztul, akkor viszont felelősségre vonható, hiszen ő aláírta, és tudomásul vette, hogy egy olyan állatot vásárolt, vagy egy olyan állatot fogadott be, aminek speciális körülményekre ellátásra van szüksége, ami adott esetben magasabb költségvonzattal is jár, és hogyha ő ezt nem tartja be, nem hivatkozhat arra, hogy ő erről nem tudott, hiszen aláírta, és egyébként jogszabályban rögzített, hogy ha egy állatnak valamilyen állategészségügyi ellátásra van szüksége, és hogyha annak az elmulasztása az állat egészség romlását idéző elő, az bizony akár bűncselekmény is lehet, hiszen ez kötelező az állatnak biztosítani ezt a fajta ellátást, főleg, hogyha tudott is róla a vevő. És ez vonatkozik egyébként az olyan megbetegedésekre, amik adott esetben genetikailag öröklődő vagy hordozott, tehát például a eladó szavatolhat, hogy bizonyos betegségek, től, ugye itt a fajta diszpozíciós betegségre gondolok, bizonyos betegségektől való mentességet szavatol az eladó, mert mondjuk a szülőállatok genetikailag szűrtek arra a betegségre, akkor, ha mégis megjelenik az az adott betegség, ami ellen szavatosságot vállalt az eladó, akkor viszont kártérítést kérhet az új vevő. Tehát ennek az egésznek a jelentősége az, hogy állat jólét szempontjából is léptünk egyet előre, tehát ez csak egyrésztről tűnik úgy, hogy hát ez csak egy darab papír, és akkor már megint egyel többet aláírunk, és akkor az eladót meg a vevőt védjük. Nem, ezzel tulajdonképpen a felelős állattartás felé léptünk még egy lépést, és én egyébként azért is tartom ezt fontosnak, és jó lenne, hogy ezt kötelezővé is tudnánk tenni egy ilyen adásvételi szerződés, vagy örökbefogadási szerződés aláíratását, mert ebben benne vannak az, hogy milyen feltételeket kell biztosítani az állatnak, és lehet, hogy nagyon sokan, akik esetleg ezt elolvassák, mielőtt az állatot megvásárolják, lehet, hogy még az állatbeszerzése előtt úgy döntenek, hogy hát ezt ők nem tudják vállalni, és akkor inkább mégsem szerzik be azt az állatot, ami hát nyilvánvaló, hogy mindenképpen jó az állatnak, mert nem az lesz a vége, hogy utána akkor nem látják el, beteg lesz az állat, vagy ne adj Isten, kidobják.
Igen, és pontosan ennek kapcsán jutott az eszembe, hogy ugye leginkább ezt gondolom menhelyek fogják használni, illetve tenyésztők. De ott vannak azok az emberek, akik megvesznek egy állatot, például egy kutyát vagy egy macskát, szaporítják, boldog-boldogtalannak odaadják, nem érdekli, hogy mi lesz vele, és még sok esetben olyan állatot is adnak el, amire azt mondják, hogy fajtiszta, és kiderül a végén, hogy nem fajtiszta, stb. Stb. Tehát egyébként ez, amit mondtál, hogy kötelezővé kellene tenni minden állattartónak, ez lenne a legfontosabb.
Igen, de egyébként ugye az, hogy kötelezővé tegyünk valamit, azért az nyilván nem olyan egyszerű történet, de pontosan erről az oldalról, hogyha a leendő állattartók felismernék azt, hogy milyen jelentősége van egy ilyen szerződésnek, akkor nem történhet meg az, amit ugye az előbb említettél, hogy akkor boldog-boldogtalannak eladják a kocsi csomagtartójából, meg a piacokon az agyon szaporított állatokat, mert mondjuk, ha valaki felelős állattartó, akkor azzal kezdi, hogy jó, köszönöm, és akkor kérek hozzá egy szerződést, hiszen csak ezzel fogom tudni bizonyítani az állatom élete végéig, hogy az valóban az enyém. Tehát most gondoljunk arra az esetre, hogy valaki jóhiszűen kimegy a piacra, és lát egy aranyos kutyát, megvásárolja, hazaviszi. És mondjuk az a kutya lopott, azt kilopták valahonnan. És mondja, vásárol egy lopott kutyát. Nincs mellé semmi papírja, ő teljesen jó hiszeműen hazaviszi, és még tegyük föl, hogy egy felelős állattartó is, és egyszer csak egy fél év múlva mondjuk a rendőrség rátöri az ajtót, mert egy nagyon nagyértékű tenyész állatnak szánt kutyát tart. Hát akkor egy hosszú procedúrától saját magát meg tudja kimélni, hogyha fel tud mutatni egy adásvételi szerződést, ami rajta van, hogy honnan vette, de hát nyilván egy lopott kutya mellé nem fognak ilyet adni, tehát el se jutunk odáig, hogy mondjuk ő belekerüljön egy ilyen szituációba. Tehát itt nagyon fontos, hogy mielőtt arról beszélünk, hogy kötelezővé tegyük, itt tényleg az, hogy ismerje fel az ember, hát egy komolyabb értékű dolgot, már ugye egy autót se veszünk, semmit egy adásvételi szerződés nélkül, sőt, hogy bemegyünk a boltba, és bármilyen apró dolgot vásárolunk, akkor is, ha más nem, egy blokkot kapunk, ami rajta van, hogy hol vettük, kitől, mit, és ez már bizonyítja azt, hogy megtörtént az adásvétel. Tehát, hogy ennek föl kéne ismerni másik oldalról is a fontosságát. Egyébként még azt is hozzáteszem, ugye, hogy főleg az ilyen örökbeadott állatoknál az is problémát okozott, hogy az örökbeadó az néha olyan feltételeket várt el az új tulajdonostól, ami tényleg irreális. Tehát az teljesen rendben van, hogy nyomon követés, sőt kell is az, hogyha örökbead egy mentett állatot, akkor bizonyos időszakonként kapjon róla visszajelzést, nyomon követhető legyen, hogy mi történt azzal az állattal. Ha mégis meggondolja magát az örökbefogadó, akkor jelezze az örökbeadó felé, tehát ne akárkinek adja tovább. Tehát ezek rendben vannak, de én láttam olyan szerződéseket, ahol tényleg az ember csak mosolyog, tehát hogy egészen pontosan előírja márkára, hogy milyen tápot, naponta hány grammot, hányszor ehet a kutya élete végig. Tehát olyan szakmaiatlan és irreális elvárások, amit teljesen értelmetlen. Vagy mit tudom, havonta ő családlátogatást akar tartani, úgyhogy bemegy az örökbefogadó lakásába, megnézheti, hogy hol tartja a kutyát, akkor beleírja, hogy ő rendszeresen, akármikor, bejelentetlenül bemehet és megnézheti. Tehát, hogy tényleg az már bizonyos határon túl van, és mondjuk nyilván ilyennek se lehet kitenni egy örökbefogadót. Tehát a lényeg az, hogy egy olyan szerződés készült, ami minden oldalról, állategészségügyi oldalról is vállalható, szakmai körbejárt, jogi oldalról is, tehát bármilyen peresügyben, vagy bármilyen eljárás során ez a szerződés, ez úgymond kikezdhetetlen, hiszen semmi olyan nincsen benned, ami esetleg problémára adhat okot.
A közösségi médiában láttam egy felhívást, és engem megmosolyogtatott, és azt mondtam, hogy na ez a túlzás kategória. Egy néni talált egy nagytestű keverék kutyust, amit ő befogadott, és lefialt pár nap múlva. És a néni keresett gazdit a kiskutyáknak. Na most, amit felsorolt elvárásként, tehát eleve fogalma nem volt a mentett kutyáról, hogy az milyen, és akkor ilyen elvárások, hogy ivartalanítás, ő el akar járni havonta, megnézni a kutyákat, hogy hol tartják. Megszabta azt, hogy hány éves korú gyerek lehet a családban, azért, mert a kutya valószínűleg nagyra nő, amit nem lehet tudni. Tehát olyan elvárásai voltak a néninek, amire azt mondtam, hogy csoda, hogyha valaki ezeket a kutyusokat örökbefogadja.
Erre mondtam, hogy ugye ez az állati jólétnél is egy nagyon fontos előrelépése, mert ilyen feltételek mellett nem fog az a kutya gazdát találni, tehát nem lesz arra a lehetősége vagy reménye, hogy egy jobb élete legyen. Tehát ezek az irreális elvárások. Rengeteg ilyenről tudnék beszámolni, illetve ugye a Bojtár Állatvédelmi Jogsegélyszolgálat Egyesületünkhez nagyon sok olyan megkeresés érkezik, akár eladói, vagy örökbeadói, és akár örökbefogadói, vagy vásárlói oldalról, ahol ilyen irreális elvárások miatt gyakorlatilag jogi segítséget kérnek, mert mondjuk zaklatja az egyik fél a másikat. Tehát például utalni egy olyan esetre, hogy egy macskát örökbe fogadott valaki egy menhelyről, egy teljesen ismeretlen előéletű, hazavitta a macskát, férgeket hányt, tehát borzasztó állapotban volt, szépen helyre rakta, állatorvossal kikezeltette. Ugye úgy volt az örökbeadási szerződésnél, hogy nem lehet csak is kizárólag benti macska. Na most ez a cica, ez egyébként benti macska is maradt, viszont volt egy előkertjük, ahova az előkertbe kiment, és fölült a beton kerítés tetejére. Tehát eddig volt, nem is tudott tovább menni, és feljelentette az örökbeadó emiatt, mert hogy ő kikötötte, hogy benti macska legyen. Ez az egyik. Tehát egy borzasztó nyomorult állapotban lévő macska, a halálán lévő macska, bekerült egy olyan helyre, ahol teljesen kikupálódott, meggyógyították, egészséges lett, boldog élete lett, de az örökbeadó elkezdte zaklatni az új tulajdonost. Sőt, igazából ő szerette volna már ugye ezt a meggyógyított macskát visszakapni. Csomó pénzt ráköltött az örökbefogadó, és mivel ugye ezt nem tudta véghez vinni, ezért elkezdte zaklatni, és a csúcsok csúcsa az volt, amikor talán 7 vagy 8 év után a cica elpusztult, és követelt rajta egy igazságügyi állatorvosi boncolást, hogy bizonyítsa be, hogy nem a rossz tartásmód miatt pusztult el a cica 7 év után, már eleve idős volt, hanem természetes úton halt meg. Tehát erre mondom, hogy olyan irreális elvárások, amik vállalhatatlanok. Na most, hogyha ezt egy szerződésben nem írta le, például, és elkezdi zaklatni, akkor ezért föl lehet őt jelenteni zaklatásért. Ha viszont a szerződésben le volt írva, hogy már pedig ő havonta családlátogatni akar, le van írva a szerződésben, hogy mit tudom én, 8 éves gyerek nem lehet a háznál, le van írva egyéb szerintem őrültségek, de az örökbe fogadó ezeket vállalja és aláírja, akkor sajnos viszont vállalta, akkor viszont be kell tartania.
Többször elhangzott a beszélgetésünk során a felelős állattartás, a felelős gondolkodás. Én ezt hiányolom a társadalom nagy részéből, hogy nem úgy vásárolnak egy állatot meg, legyen az kutya, macska, aranyhal, teknős, hogy végig gondolják azt, hogy az az állat egyrészt meddig fog élni körülbelül, milyen igényei vannak, milyen helyigénye, milyen táplálékigénye, orvosi ellátás, stb. Állatorvosokkal beszélgettem, és azt mondták, hogy elszomorító és elkeserítő, amikor egy kutyát, vagy macskát, vagy bármilyen állatot azért akarnak elaltatni, mert képtelenek tovább finanszírozni az ellátását.
Igen, ez sajnos szomorú, és én azt szoktam mondani, hogy nagyon sokszor beszélünk a haszonállatok tartásáról, kísérleti állatok problémájáról, viszont nekem a tapasztalataim azt mutatják, hogy az otthon kettelésből tartott állatoknak legalább az 50-60%-a nem megfelelő körülmények között éli az életét a hozzá nem értés miatt, és külön kiemelném az egzotikus állatokat, mert az egzotikus állatoknak szerintem 80%-a végig szenvedi az életét, hiszen olyan speciális igényei lennek, amit egész egyszerűen nem tud a tulajdonos biztosítani a számára. Egyébként én hozzátenném, hogy későbbiekben, ugye szép lassan indulunk el, de mindenképpen valamilyen feltételhez kötném az állattartást, amit akár nevezhetünk egy gazdi jogsinak is. Tehát én csak akkor engedném meg, hogy bárki bármilyen állatot, főleg kesztelésből tarthasson, ha előtte egy kisebb vizsgával záruló tanfolyamon részt vesz, és egy úgymond jogosítványt kap arra, hogy azt a fajt, tehát ugye itt minden fajra külön, nem úgy, mint állat nagy kategória, azt a fajt tarthatja. Nagyon egyszerűen ugyanúgy, mint ahogy autóba se ülhetünk be, hogyha nincs jogosítványunk, hiszen ha beülünk az autóba jogosítvány képzettség nélkül, akkor nem csak ön, hanem közveszélyesek is vagyunk. És ugyanígy ez az állatokra is érvényes, hogyha megfelelő tudás nélkül szerzünk be egy állatot, akkor azzal nem csak az állat életeit veszélyeztetjük, hanem adott esetben a környezetünk egészségét, biztonságát is veszélyeztetjük. Lásd, veszélyes kutyák, nem megfelelően felnevelt kutyák, harapossá vált kutyák. Tehát óriási nagy felelősség az állattartás, csak sajnos ezt még nem is verték fel az emberek. Egyébként biztos vagyok benne, hogyha egy ilyen kisebb tanfolyamhoz vagy vizsgához lenne kötve az állattartás, akkor az állatot tartani kívánok egyharmada azt mondaná, hogy hát akkor ezt inkább ő nem vállalná. Aki viszont ezt vállalná és végigcsinálná, az tényleg valóban elszánt, és esetleg ne adj Isten egy olyan élet szituációba kerül, hogy nem tudja tovább tartani az állatot. Én biztos vagyok benne, hogy felkészül előre erre is, hogy ilyen esetben hova tudná az állatot továbbadni, elhelyezni, illetve akkor a menhelyek se lennének ennyire túlterheltek, hiszen sokkal kevesebb ilyen körülmények közé került állatot kellene ellátniuk.
Igen, engem megdöbbentett az az eset, és mesélték nekem, hogy egy illető elmegy délelőtt dolgozni, este hazajön, és a kutyát addig tanította, idézőjelben, míg meg nem tanulta a kutya, hogy addig, amíg haza nem jön a gazdi, addig nem piszkít be a lakásba. Tök mindegy, hogy van alom vagy nem, nem pisil, nem kakil. Na most nekem erről egy dolog jutott eszembe. Tehát egy embert arra kényszeríteni, hogy egész álló nap ne pisiljön és ne kakáljon, és ez ugyanaz igaz az állatra, tehát egy érző, lélegző lényről van szó.
Ez már az állatkínzás kategóriája, tehát ugye a vizelet, bélsárítés az egy élettani folyamat, tehát az persze tudjuk akaratlagosan, a kutya is tudja akaratlagosan tartani egy bizonyos ideig, de hát hogyha nem tudja tartani és véletlenül kiereszti, és ezért megfenyítik, vagy megverik, hát az már az állatkínzás kategóriája. Hát és akkor nem beszélve arról, hogyha mondjuk véletlenül van egy hasmenése, vagy valami, amit nem is tud tartani. Ezeket nagyon szigorúan kéne büntetni, és az ilyen embertől nem csak, hogy el kellene azonnal venni az állatot, hanem el is kellene tiltani az állattartástól. Nagyon érdekes, mert például meg lehet szoktatni a kutyát kiskorától kezdve arra, hogy pelenkára járjon. Ugye kutya pelenkának hívják, és most már nagyon jókat lehet vásárolni az üzletekbe, amit kihelyeznek a lakásban, és hogyha a kutya rápiszkít, akkor a szagokat is beszívja, és gyakorlatilag arra az egy helyre fog járni a kutya. Én ezt nagyon hasznosnak találom egyébként a városba tartott kutyáknál, pontosan az ilyen esetekre, hogyha erre rászokik a kutya, nem kell 10-12 órákat otthon hagyni, mert ha 3-4 órát marad otthon a kutya, az úgy rendben van, de adott esetben mondjuk hasmenése van, vagy nem pisilte ki magát reggel, akkor ott elvégzi a dolgát. Mert hogyha nincs ilyen lehetősége, nem szoktatták erre rá, vagy kikapott rendszeresen, akkor tegyük föl, mondjuk dugóba kerül hazafele véletlenül a tulajdonos, és nem ér haza időbe. Az nagyon komoly egészségkárosodást is okozhat a kutyának, hogyha a vizeletét folyamatosan visszatartja. egyébként megjegyzem, hogy azok a kutyák, amelyeknek megvan úgymond engedve, hogy a pelenkára is járjanak, de egyébként rendszeresen leviszik és szobatisztát, azok nem szokták ezt használni, mert azt attól szoktak félni az emberek, hogyha rászoktatják erre, akkor majd nem lesz szobatiszta. Hát ezt első kézből meg tudom cáfolni, mert nekünk 3 kutyánk van, ki van rakva a pelenka, de sose járnak rá. Azért nem járnak rá, mert rendszeresen le vannak vive, meg ki vannak engedve, hogy elvégezzék a dolgukat. Talán a utóbbi 3-4 évben talán egyszer vagy kétszer volt, hogy használták a pelenkát, és az egyik az pontosan ilyen eset volt, hogy dugóba keveredtem, és nem értem haza, csak később.
De hát itt kezdődik a felelős állattartás, és egyébként nekem még az utódlás jutott eszembe. Persze nagyon sokszor van az, hogy szeretne kiskutyákat, vagy kismacskákat, vagy bármilyen kis állatot pluszba, de ugye nekem pont ez jut eszembe, hogy valaki ebből már sportot űz. Tehát, hogy direkt fialtatja, ki tudja, hogy kivel párosodik a kutya, meg ugye előfordul, hogy véletlen kiszökött a kutya, és éppen vemhesen tért haza, stb. Stb. És ugye itt kezdődik az, hogy sokkal több a szaporulat, mint amennyi kellene. Ezért van annyi kóbor állat, kóbor kutya, kóbor macska, mert egyszerűen lefial az állat, nem figyeltek oda rá rendesen, és utána az a megoldás, hogy egy dobozba kirakom a kiskutyákat valahova. Tehát olyan eseteket lehet hallani, hogy elképesztő.
Igen.
Itt lehet, hogy tényleg az ivartalanítás ezért lenne fontos, hogy ne az legyen, hogy boldog-boldogtalannál lefialnak az állatok.
Persze, de egyébként valaki vásárolhat tenyésztési célból is kutyát, ezért is jó a szerződés. Tehát például a tenyésztő kikötheti azt, hogy a kutyát, amit eladott, azt ivartalanítsák pont amiatt, hogy az ő tenyészetéből származó kutyát nehogy utána összepárosítsák egy ki tudja milyen genetikai hátterűvel, és ugye azt a vonalat viszi tovább rossz irányba. De olyan is előfordulhat, hogy a tenyésztőtől vásárol valaki kiskutyát vagy kismacskát kifejezetten tenyésztési célra. És ezzel sincsen semmi probléma, mert hogyha beveszik így az adásvételi szerződésbe, akkor tiszta sor, hogy ő ezt tovább szeretné tenyészteni, és mondjuk utána le fogja jelenteni, de nyoma van, és ő ezt vállalja, hogy igenis ő hivatalos formában is szeretné csinálni. Amit te mondasz, ez a kiszökik a kutya, és vehembe esik, aztán utána a kiskutyákat megfojtják, macskákat, vagy kiteszik valahova egy dobozba. Azért ezzel legyen mindenki tisztában, hogy ez bűncselekmény, nem szabálysértés, bűncselekmény, és ez börtönbüntetéssel sújtható, illetve elzárással, tehát szabadságvesztéssel pontosabban a helyes kifejezés. És mielőtt bárki legyintene erre, hogy úgyse szabják ki, hát bizony szabnak ki ilyen eseteknél is, akár letöltendő szabadságvesztést. Tehát azért ezzel legyen mindenki tisztább, hogy nem legyingetünk arra, hogy ja, majd akkor lefogjuk a szaporulatot, meg majd kitesszük valahova, de egyébként az is bűncselekmény, hogyha mondjuk az állatorvosi rendelő elé teszi ki, vagy bedobálja valaki egy menhelyre, mert ez is egy állat elhagyásnak minősül. Ugye itt egy nagyon fontos dolog, hogy sajnos az antropomorfizáció még a mai napig jelen van, ugye itt az ivartalanítás pro és kontra kérdésben, hogy nagyon sok állattartó úgy áll hozzá, hogy nem ivartalanítja azt az állatot, mert hogy hát nem akarja egy örömforrástól megfosztani, tehát ugye itt összekeverik a humán szexualitást az állati ösztön fakadó szaporodási kényszerből. Tehát ugye az állatoknál a szaporodás az nem olyan hátterű, mint nálunk az embereknél a szerelem, meg párválasztás és társai, hanem egy nagyon-nagyon sürgető ösztön. Tehát erre a legjobb példa, hogyha egy őstény állat tüzel, akkor neki teljesen mindegy, kimegy, szökik, mert benne van az ösztön, hogy szaporodni kell, ugye ez a továbbadjuk az életet. És nem érdekli, nem szerelembe esik, hanem teljesen mindegy, hogy kivel, csak valakivel párosodjon. Amikor viszont nem tüzel, akkor egyszerűen még meg is veri a hozzá közeledő kant. Tehát, hogy nem lehet így összefüggésbe hozni, és egyébként a vemhesség és az ellés nagyon sok állategészségügyi kockázatot rejt magába, sokkal nagyobbakat, mint mondjuk maga az ivartalanítási folyamat. És hogyha az ivartalanítást elvégeztetjük, akkor ezt a stressz forrást, ami az egész tüzelési időszakkal, adott esetben vemhesüléssel, elléssel összefüggő, bizony kiittatjuk az állat életéből, tehát ugye mindenképpen nyugodtabb, jobb élete lesz, és egyébként egészségügyi szempontból is egy csomó mindentől megvédhetjük.
Az egész beszélgetés kapcsán egy dolog jutott eszembe. Ausztriában alig van állatmenhely, ha van is, akkor ott maximum egy-két kutya vagy macska található. Magyarországon rengeteg menhely van, és dugig vannak a menhelyek.
Igen.
Szóval mi ennek az oka? Tehát másképp szocializálódtak, vagy ott hathatósabb fegyver van a kezükbe az állatvédőknek?
Hát ugye onnan indulunk, hogy van egy ebadó, ami kötelező, és kiszabják. És ez nem kevés összeg. Legutóbb, amikor néztem, akkor olyan 18-20 forint körül volt átszámolva évente egy kutya után fizetendő adó, és minden második és többedik kutya után 30 000. Tehát mondjuk valaki tart 3 kutyát, akkor alhangon egy 70-80 000 forintnyi összeget évente ki kell fizetnie, amely pénzt visszaforgatnak az ebrendészetbe, tehát arra használják föl, hogy ezeket a menhelyeket, gyepmesteri telepeket fönn tudják tartani. Na most, ha valaki ezt a adót nem fizeti be, akkor ez bizony letiltják a fizetéséből, behajtatják. A másik nagyon fontos dolog, hogy a állatvédelmi jogszabályokat ott nagyon szigorúan betartják. Nálunk ehhez még nem nőtt föl a társadalom. Én nem gondolnám, hogy szocializálatlanság. Én egész egyszerűen azt mondom, hogy egy 20-25 évvel vagyunk lemaradva, tehát tőlünk nyugatabbra is azért nem 2 nap alatt állt be ez a fajta felelős állattartási rend. Azért ott is el kellett telni a 25 évnek, amíg például leszették a kutyákat a láncról. Egyébként a jogszabályi hátterek megvannak, és nagyon jók az állatvédelmi jogszabályaink, csak nem tartjuk be és nem tartatjuk be, illetve sajnos az állattartók is legyintenek rá. Most erre utalnék arra, hogy menjünk ki, ha már Ausztriáról volt szó, kutyával sétálni Bécs belvárosába, és próbáljuk meg azt, hogy a kutya az úton begugol, és mondjuk bérsavat ürít, és elegánsan tovább sétálunk. A következő sarkon megfognak minket, mert nem szedtük össze. Na most ezt nézzük meg, menjünk végig Budapest belvárosába, és nézzük meg, hogy bokáig gázolunk a kutya ürülékbe. Ha ezeket elkezdenék büntetni, és mondjuk egy ilyen kutya ürülék föl nem szedése 30 000 forint, én biztos vagyok benne, hogy a második ilyennél már mindenki fölszedni. Ez ugyanolyan, mint a közlekedésben, hogy ha gyorsabban megyek, mint a megengedett, akkor én hiába magyarázom, hogy nekem sietnem kellett, vagy egyébként senkit nem fog érdekelni, jól meg fognak büntetni. Legközelebb, ha arra járok, biztos, hogy külön fogok figyelni, hogy még 5 km/h se lépjem túl. Tehát amit mi így irigylünk tőlünk nyugatabbra, az mind annak köszönhető, hogy ott betartják és be is tartatják ezeket a jogszabályokat. Remélhetőleg nálunk is ez lesz a jövő, hiszen ezek a jogszabályok megvannak, egész egyszerűen csak be kell tartani, be kell tartatni.